Az igét a 2 Korintus 10-nél nyitottam ki. Ha címet kéne adnom annak, hogy miről lesz ma szó, mondjuk, nem tudom, nevezzük szellemi háborúnak. A 2 Korintus 10:1-5-öt fogom felolvasni. Azért ezt, mert egyébként ezt olvasom. Most amúgy is, ahogy haladok az igében, és ennek kapcsán Isten néhány gondolatot a szívemre helyezett. Krisztus szelídségével és engedékenységével fordulok hozzátok. Én Pál, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok köztetek, de távol létemben bátor vagyok veletek szemben. Arra kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem, mert meg vagyok győződve róla, hogy bátor lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk. Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek. Ahogy az ember ezt így olvassa, meg Pál apostolnak, meg az evangéliumoknak néhány egyéb írását olvassa, egyértelműen átjön, hogy van egy háború. Van egy háború. Valószínűleg, én, ha tippelnem kell, nulla új dolgot fogok mondani nektek. De az nem baj. Az nem baj. Isten majd ebből ki fog emelni néhány dolgot, és a szívetekre fogja helyezni. Tehát van egy háború. Mondhatnánk hogy azt is, hogy ugye iskolában mindenki tanulja, hogy van az első világháború 1914-18, második világháború 1939-1945, harmadik világháború, reméljük nem 2023-tól valameddig. De igazából szerintem ez rosszul van számozva, mert az első világháború ott az Édenkertbe tölt ki. Ez az első világháború, ami akkor elkezdődött, és a mai napig tart. Eldőlt a háború 2000 évvel ezelőtt, igazából már legelején el volt dőlve, de a háború még a mai napig tart, tehát igazából az első világháború az a második volt, a második a harmadik, és most a negyedikről kéne az újságok írjanak, hogy az ne törjön ki. Miért zajlik ez a háború? Az embereknek a szíveiért. Ez a világháború az embereknek a szíveiért zajlik. És most csak így felsorolok néhányat. Legelőször is azt mondom, a te szívedért zajlik ez a világháború. A tiédért. Aztán a következő a gyerekeinknek a szívéért zajlik ez a világháború, és ez megérdemelne egy egész sorozatot. A gyerekeinknek a szívéért zajlik ez a háború. A házastársadnak a szívéért zajlik ez a háború. A rokonaidnak a szívéért zajlik ez a háború. A barátaidnak a szívéért zajlik ez a háború. A szomszédaidnak a szívéért zajlik ez a világháború. A munkatársaidnak a szívéért zajlik ez a világháború, és sorolhatnám tovább. És ebben a világháborúban nyakig benne vagyunk. Miért? Ez egész háború Istentől, nyilván nem Isten adta az ürügyet rá, de Isten kezdeményezte, hogy Isten Istentől van ez a háború. Felolvasom nektek a Máté 10:34-et. Máté 10:34. Azt mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. És akkor lehetne találkozni, azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő apja, a leány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között, hogy az embernek ellensége legyen saját házanépe. Tralala. Van, ahol Jézus arról beszél, hogy ő karácsonykor ugye az angyalok hirdették, hogy vége a háborúnak, hogy békesség van Isten és ember között. Jézus meg itt azt mondja, hogy kardot hoz. Tehát most ez ugye képileg ellentmond egymásnak. tudjuk jól, hogy ez mit jelent, hogy Isten és ember között békesség van, de Isten és az ördög között viszont háború van. És ez a kard, ez a harc és küzdelem, ami az emberek szívéért zajlik, és ezt hozta el Jézus, ő hozta el ezt a kardot. A 1 János 3-at felolvasom. Tehát János első levele, 3. fejezet, 8-as vers. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik, és innentől kezdve az a rész, ami miatt felolvasom, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Elég egyértelműen fogalmaz az ige, hogy Jézus azért jött, hogy amit az ördög szépen itt fölépített, meg mivel, ezt ő szépen visszaépítse és lebontsa, lerombolja. Kardot hozott, az ördög ellen küzd, és az az ő célja, hogy lerontsa az ördögnek minden munkáját. És ezt minden, ami nem Istentől van, minden, ami rossz, ezt majd még kifejtjük mindjárt. Ez az ördögnek munkája, és Jézusnak az a célja, azért jött el, és a mai napig az a célja, hogy ezeket lerontsa, lerombolja. És akkor, hogyha Róma 8.28-at oda veszük emellé, gyorsan odalapozok, mert ezek szépen illenek egymáshoz, ezek a versek. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak, vagy az ő célja szerint elhívottak. Az ő céljai szerint elhívottak. Igen, az ige szakasz azt mondja, hogy minden javára van annak, akik Isten szeretik, igen, és el vannak hívva az ő célja szerint. Tehát ott van benne ez a cél, ott van benne ez a küzdelem. Tehát aki azon dolgozik, odaadta magát Istennek, hogy eszköze legyen abban, hogy az ördög munkáit lerontsa, annak minden a javára van. Tehát így teljesen az ige szakasz. És igazából, ha valaki újjászületett, akkor ebben a háborúban az egyik oldalon áll. És ő el van hívva, a szerint, a cél szerint, aminek ez a cél, az ördögnek a munkáit lerontani. Ez a mi elhívásunk, lerontani az ördög munkáit. Nem együtt élni, nem tolerálni, hanem lerontani azt. Úgyhogy nekünk is erre törekedni kell, és benne vagyunk nyakig ebben a háborúban. Az, ami átjött, amikor ezt a 2 Korintus 10-et olvastam, az az volt, hogy igazából, ahogy Isten országa növekszik, tehát nem az van, hogy itt van az ördögnek az országa, és akkor így növekszik mellette Isten országa. Nem, tehát a terület az egy. Itt az van, hogy ahol Isten országa növekszik, az ördögnek az országa zsugorodni fog. Tehát mindig, tehát ez konfliktussal jár, ahol összeér a kettő, ott van a konfliktus, és ugye van harcvonal, és vagy erre, vagy arra megy. És arra vagyunk elhívva, hogy ezt nyomjuk vissza az ördögnek a birodalmát, és ezáltal nőjön Istennek az országa. Ugye erről beszél Jézus, hogy ő fogja fölépíteni az egyházát, és a pokolnak a kapui sem fognak diadalt venni rajta. Ugye erről már beszéltem nektek, nem az van, hogy sétálsz az utcán, és a kapu egyszerűen elkezd kergetni téged, és jól megtámad téged, nem, te támadod meg a kaput, és te vagy az, aki előre mész. És feszeget az a határokat. Ez ugyanezt jelenti, hogy arra vagyunk elhívva, hogy az ördög munkáit lerontsuk. Behoznék egy aspektust erről a háborúról, hogy ez a háború mi bennünk is zajlik, meg rajtunk kívül is zajlik. Egy pár gondolatot arról, hogy magunkban, ugye ezzel kezdtem, hogy hol miért zajlik, vagy hol zajlik ez a háború, és azzal kezdtem, hogy a te szívedért. Hogyha nem vagy még újjászületve, akkor nyilván a téma világos, mint a vakablak. Isten küzd érted, azért, hogy a te szívedet megnyerje. Ha viszont már újjászülettél, akkor tehát mi a szív? Az én értelmezésem, a szív nem egyenlő az embernek a szellemével, része a szívnek, mint kifejezésnek az ember lelke is valamilyen módon, vagy teljességében, vagy részben, mindegy, ezt, de nem egyenlő az újjászületet. Tehát amikor az ember újjászületik, a szíve, mint olyan, nem lesz teljesen, annak teljességében új. Tehát ugyanúgy lesznek bennünk dolgok, amiket oda kell adnunk Istennek, amiket föl kell ismernünk, hogy ez nem Isten szerinti, és oda kell adni neki. Valamik föl se ismerjük, el jutni, hogy fölismerjük ezeket. Úgy fogalmaztam meg, hogy Isten a kövek ellen küzd a mi szívünkben újjászületésünk után, ami miatt nem tud az ő igéje gyökeret venni. És küzd a gazok, gyomok ellen, amik megfojtják az ő igéjét. Mert Isten azt szeretné, hogy mi a szívünket teljes egészében adjuk neki. Teljes egészében. Úgyhogy ez zajlik mi bennünk. Róma 8, 13-as verset felolvasom. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. Tehát itt hogy van megfogalmazva ez a mondat, hogyha én a lélek által megöldöklöm a test cselekedeteit, tehát ezt én csinálom. Miért fontos ezt látni? Mert nekem ebben aktíva részt kell vennem. Ebben aktívan. A bennem zajló küzdelemnek én aktív részese vagyok, nekem el kell határoznom azt, hogy én igen Istennek akarok engedni, és igen akarom adni neki az életemnek olyan részeit, ahol esetleg ő nem tudta úgy kifejteni az ő akaratát. Meg úgy általában, hogy azt írja, hogy a lélek által megöldököljük a test cselekedeteit. Ugye a lélek által, ugye itt a lélek inspirál, és a lélek az, aki erőt ad a dologban. De mégis én vagyok az, aki a döntést meghozom, és én vagyok az, aki cselekszem. Illetve hát rajtunk kívül is zajlik ez a háború mindenki másnak a szívéért. Mert Isten mindenkit szeret. Isten mindenkit. Mindenkit szeret egyformán, ugyanannyira. A Lukás 15-ben olvasok, most nem lapozom föl. Azt mondja Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy ekkora, gondolom ez utal vissza valami más, hogy ekkora öröm lesz a mennyben minden egyes megtérő bűnös fölött. Nem az angolból próbálom fordítani, nem sikerül. Tehát, hogy nagyobb öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz ember felett, akinek nincs szüksége megtérésre. Tehát az, amikor valaki megtér, és ahogyan a Kolossi beliekhez írt levélben olvassuk, hogy által vezeti Jézus a sötétség hatalmából az ő országába, átkerül az egyik királyságba, a másik királyságba, ez Istennek nem lehet leírni, mekkora örömet okoz. Isten mindenkit szeret, és mindenkinek a szívéért küzd. És mi vagyunk az ő eszközei. Te, meg én. Meg te ott. Néhány egyéb gondolat. Ez egy szellemi háború, és szellemi háborút fontos kimondjuk, hogy nem lehet fizikai fegyverekkel megnyerni. Tehát az embereknek a szívét egy hadsereg nem tudja megváltoztatni. Ugye itt volt Magyarország 40 évig, elnyomás alatt élt, meg korábban 150 évig, de most ha csak megnézzük az elmúlt 40 évet. Az ember azt hinné, hogy 40 év kommunizmus után, hogy nézett ki a magyar társadalom? Tehát igen, volt egy-két generáció, akin ez látszódott, de felnövekedett egy-két generáció, és teljesen más irányt vettek a dolgok. Igazából nagyon érdekes, 40 év kommunizmus, ahol ugye az Isten hit a népek ópiuma, azt hiszem ezt a kifejezést használták rá, és itt vagyunk, hogy Magyarország egy vallásos ország, Tehát ugyanúgy előjött az emberekből az, hogy azért nem komplett hülye mindenki, és ha valakinek van valamennyi izé, tehát ne, azt igazi, az igen, hogy aki értelmesen vizsgálja a teremtett világot, fölismeri, hogy van Isten. És ez ugyanúgy eljött az emberekből. Tehát hiába volt itt egy hadsereg, 40 évig nem változtatta meg az embereknek a szívét. Ugyanúgy igaz, hogy akármilyen törvény lehet hozni, nem változtatja meg az emberek szívét. Ez egy szellemi háború, törvénnyel nem lehet ezt megnyerni. Mondok néhány példa, gondolat, mit te én mondjuk, tavaly vagy tavaly előtt volt, hogy Egyesült Államok legfelsőbb bíróság abortusz téma, és tök jó dolog, tényleg tök jó dolog. Mi változik tőle? Megváltozik tőle az emberek szíve? Nem fog. Nem fog. Ne menjünk messzire, maradjunk itthon. Magyar alkotmány kimond néhány dolgot, ami tök fontos és tök jó, hogy kimond. Elismerjük a kereszténységnek a megtartó erejét, vagy nem tudom valahogy, hogy fogalmaz az alkotmány. Vagy belevették azt, hogy házasság, férfi és nő. Ilyeneket kimond az alkotmány. Tök jó, hogy benne vannak ezek az alkotmányba, de az alkotmány nem az emberek szíve. És hogyha az embereknek a szíve valamilyen, akkor jellemzően olyan politikusokat fognak választani, hogyha kellő mennyiségben kerülnek olyan politikusok be a parlamentbe, akkor azok meg fogják változtatni az alkotmányt. Tehát lehet örülni ilyen dolgoknak, de alapvetően az emberek szívetől nem változik meg. Hogyan lehet akkor szellemi háborút vívni szellemi eszközökkel, szellemi fegyverekkel? Mik ezek a fegyverek? Most három dolgot szedtem össze. Az egyik, amit mindenki erről oda se lapozok, az első válasz Efézus 6.17 a lélek fegyverzetében. Ugye ott vannak védőeszközök, de most arról beszéltünk, hogyha mi támadunk, akkor ott egy támadó fegyver van felsorolva, ez pedig az ige. A léleknek a kardja, ami Istennek az igéje. Az igazság. Az igazság, mondja Jézus, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Így az ige az első számú fegyver, és az igazság, amivel tudunk harcolni. A második, ami eszembe jutott ennek kapcsán, az felolvasom Timóteusnak írt levélből. 1 Timóteus 1.18. Buzdításra, nemes harcra, azt írja itt a fölötte az ige. Azt a parancsot adom neked, fiam Timóteus, a rólad szóló korábbi proféciák szerint, hogy harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Jó, akkor nem ebből olvasom, hanem olvasom abból, amiből otthon készültem, és ezt fordítani fogom. Ezt a feladatot bízom rád, fiam Timóteus, azon proféciák fényében, vagy azoknak megfelelően, amik előtted elhangzottak, hogy azok által egy jó harcot harcoljál meg. És ebben nekem az áll össze, hogy a proféciák által lehet harcolni. Mert hogyha Isten kimondja feletted, és kimondja számodra azt, hogy már pedig veled ez lesz, és egyébként ugye összeér a kettő, mert igazából mi az ige? Tehát Istennek a kijelentése, mi a profécia? Istennek egy kijelentése, tele van, én Bibliában benne van Ezékiel, meg Izsaiás próféta könyve, meg Jeremiás próféta. Tehát Istennek a kijelentése, a proféciák, hogyha ti kaptatok ilyet, vagy kapott az egyház ilyet, ezek által küzdeni és harcolni lehet. Mert ezek Istennek a kijelentései rólatok. Szerintem ez tök fontos dolog, hogy tudd és emlékezz rá, hogy mikor, milyen profécia hangzott el, amit neked mondtak személyesen. Nyilván, hogyha erről szoktunk beszélni, ha odajön hozzád valaki, hogy nekem Isten megmondta, hogy, hogy téged arra hív, hogy Afrikába menjél misszionáriusnak, akkor nagyon szépen köszönöm, tök jó, hogy mondtad, és fölrakod a polcra. Ha csak nem az van, hogy már ezen vívódsz már mióta, hogy de Isten, már háromszor mondtad, hogy ezt csináljam, és akkor itt jön negyedik, az egy másik szituáció. De hogyha valaki csak úgy odaép hozzád, és ez így, akkor nem az van, hogy jó, akkor megyek haza, és akkor keresem az első repülőjét. Tehát tudd, hogy mihez kezdjél ezekkel a proféciákkal, hogyan fogad őket. De hogyha Isten valamit megerősít, és kijelent számodra, és a te életed kapcsán, ezekhez ragaszkodj, és ezekre emlékezz. Emlékezz, hogy mikor mondta, hogyan mondta, ezekre én is emlékszem. Én is emlékszem a saját életemet illetően. Vissza tudok emlékezni rájuk, mikor, kin keresztül, hogyan. És hogyha zűrzavar van, nem tudom, akkor elég csak visszagondolni, hogy Isten, te azt mondtad, hogy. És akkor megyünk tovább, és megyünk arra. Úgyhogy ragaszkodj ezekhez a proféciákhoz, és használd őket, és ezen keresztül küzdjél. A harmadik pedig, amit mondanék, pusztán maga a szellemnek az ajándékai, jelek és csodák. A első Korintusi levélben írja Pál a legelején. Ezt érdemes felolvasni. Ezt felolvasom nektek. 1 Korintus 2. Semmi új, de hangozzon el. És én erőtlenség, tehát Pál arról beszél, hogy mikor járt a korintusi gyülekezetbe, akkor mi volt. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ez a legalábbis ebben a kontextusban ez a célja, ez az értelme, ez a lényege a jeleknek és csodáknak, hogy az embereknek a hite ne emberek bölcsességén nyugodjék. Tehát ne az legyen, hogy a XY azt mondta, hogy, és nagyon meggyőzően hangzott, és igazából szerintem tényleg úgy van, hanem az van, hogy a hitünknek legyen meg egy olyan része, hogy de aki ezt mondta, és amikor ezt mondta, történt ez és ez és ez, ami csak Isten lehetett. Csak is Isten, senki más nem lehetett. Úgyhogy ha valaki, akár te magad megkérdőjeleznéd, ami elhangzott, Istennek az igazsága, nem. Ezt tudom, hogy Isten mutatta meg nekem. Biztosan van még több szellemi fegyver, de ezek mindenképpen az Istennek az igazsága, Istennek az igéje, a proféciák, amiket te kaptál, illetve a benned lakó szellem, annak az ajándékai, az ő ajándékai, jelek és csodák. És kicsit visszakanyarodva az induló ige szakaszhoz, mi az, amik ellen küzdünk konkrétan? Néhány ige szakasz, Efézus 6, ahol pont szó volt a lélek fegyverzetéről, ott olvassuk azt, hogy a 12. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. A 2. Korintus 10, oda, amit az előbb, amivel kezdtem, ott olvastuk azt, hogy 5-ös versben. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát okoskodások, magaslatok, amiket Isten ismerete ellen emeltek, és gondolatok. Ezeket emelek innen ki. A Kolossi levélhez is odalapozok, ott is van néhány hasonló utalás Kolossé 2, 8. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. Tehát bölcselkedéssel. Az angolban úgy olvasom, hogy filozófia. Gondolatvilág, gondolatmenetek. A Korintus levélbe okoskodásnak írta, vagy fordította a revidált Károli. Aztán megyek tovább. Egy Timóteusra, viszonylag hatos fejezet, kíváncsiak, ez hogy írja. Timóteus, 1 Timóteus 6:20. Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Fordulj el a szentségtelen üres beszédektől és a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévedtek a hittől. Kegyelem veletek, ámen. Itt azt mondja, hogy hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől. Az én Bibliámban King James, science, tudomány. Tehát hazug módon tudománynak nevezett ellenvetésektől. És azt kell mondjam, hogy a tudomány ma ontja a hazugságot magában. Ontja. És tanítják a gyerekeinknek az iskolában. És akkor visszakanyarodok a legelejére, hogy a gyerekeinknek a szívéért is zajlik ez a háború. Milyen okoskodások, filozófiák vannak ma, amik fölemelik magukat az Isten ismerete ellenében. Milyen olyan tudomány van, ami miatt, amit konkrétan harcolnunk kell ellene? Ezt most egy kérdésként fogalmaztam meg, én meg tudom válaszolni magamnak ezt a kérdést. Ezek korszellemek, egy csomó korszellem van, jönnek, mennek, ez ma van, ami 20 éve más volt, 40 éve más volt, 60 éve más volt, 80 éve más volt. Én azt gondolom erről. Mondjunk ki néhányat, ami az én életemben. Jó, ez most az, hogy mi az, ami számomra az egyik, az maga az evolúció, mint olyan, hogy nem Istentől van az ember, és nem kell elszámoljon Istennek. Ez a világ, tehát hogy az igén kívül hogyan magyarázzuk meg, hogy a világ hogyan jött létre. Ez egy ilyen azt gondolnám, hogy hát azt talán nem a vallásosságon gondolkozom, de aztán nem menném ebbe bele. Hát ami mai korszellem, azt ha újságot kinyitjátok, látjátok, persze függetlenül melyik újságot nyitjátok ki, de azt gondolom, hogy Nyugat-Európából nagyon sok hülyeség jön errefelé, vagy próbál errefelé jönni. Tehát mondjuk genderiológia, meg melegjogok, ezek úgy gondolom, hogy ez egy korszellem, ami nem is létezett évtizedekkel ezelőtt, és én azt gondolom, hogy pár évtized múlva nem fog létezni ugyanúgy, de ma ez itt van. Ma ez itt van. Hogyha vannak gondolataitok, példáitok, mondjátok nyugodtan, most még gondolkozom. Ha van, mondjad, ha nincs, akkor nem kell. Igen. Igen. Igen, 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 egyetértek. Egyetértek. Pardon? Ja, bocsánat. Igen, köszönöm. Zöld mozgalom, mentsük meg ezt a földet. saját erőből, igen. Ami megint csak arra alapul, hogy az igét tegyük félre, és mondjuk azt így ugorjunk át a felett, hogy ez a világ újjá lesz teremtve. És hogy tűz által fog megégni. Nyilván az ember gondozza, mert Isten ránk bízta, hogy gondozzuk, de nem nekünk kell megmenteni a Földet, mert ennek pontosan tudjuk, hogy mi fog történni vele. Aha. Na, jó van, belemegyünk itt a témákba. Ezt mondta... Ne... Tehát, hogy muszáj dolgozni a nőknek, különben nem lehetnek elég jók. Jön megvalósítás. Igen. Jön megvalósítás, legyél az, aki. Bocsánat. Az én középpontba állítása, és az énnek a megvalósítása. Igen. Igen. Tök jó. Igen. Ezek ilyen korszellemek. Tehát nem tudom, hogy ha visszanézek mondjuk 100 évet, 200 évet, ezekből egy csomó nem létezett. A jólétben élő embernek vannak ilyen speciális problémái, hogy... Na, mindegy, zárójelbe zárva. Ugye egy küzdelemről beszélünk, egy háborúról, harcról, és mi van akkor, hogyha ezt valaki fárasztónak találja? És ezzel a gondolattal zárnám. Mi van akkor, hogyha ez fárasztó? Olvassuk fel a Zsidók 4, 11-et. Zsidók. Ugye ott azt írja az ige, hogy igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék. Ugye ez ilyen ellentmondás egy mondaton belül. Törekedjünk, dolgozzunk, igyekezzünk bemenni a nyugalomba. És ugye az egész negyedik fejezet Isten népének a nyugalmáról szól, az ígéret földje ezzel helyezi párhuzamba. Viszont ebben látjuk azt, hogy azt hiszem itt írja valahol, hogy tízes vers. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáitól. Tehát, hogy aki bemegy Istennek a nyugalmába, az már többet nem erőlködik, és többet nem küzd. De hát akkor hogyan kell harcolni és küzdeni, hogyha arra vagyunk elhívva, hogy megnyugodjunk, és ne legyenek többé cselekedeteink. Itt a 2 Mózesből olvasnák föl nektek egy részt. A vörös tengeren, mikor átkeltek, akkor mondja ezt Mózes, 2 Mózes 14-13. Mózes pedig azt mondta a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert azokat az egyiptomiakat, akiket ma láttok, soha többé nem látjátok. 14-es vers. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Tök jó ez, ahogyan megfogalmazza Mózes. A King James, a 13-as versben is az van, hogy ne féljetek, álljatok helyben, maradjatok nyugton, és meglátjátok az Úrnak a szabadítását. Tehát ebben is az fejeződik ki számomra, hogy mondjuk ott Mózes volt az, aki engedelmeskedett az Úrnak, kitartotta a botot a tenger felé, és akkor az ketté nyílt. De az Úr küzdött értük. Az Úr küzdött értük. És hogy ne féljenek. Ezen a... Az elmúlt hetekben gondolkoztam többször is, hogy például gyógyulásért való imádság. Néhány, tudjátok, vacakolt a fogam, stb. Úgyhogy Jártam többször fogorvosnál mostanában, és több pénzt költöttem ott, mint amennyit szerettem volna, de mindegy, ez egy másik sztori. Ugye fölvetődik néha az a kérdés, amikor gyógyulási hírmát tudunk, de hogy akkor most, hogyan mondjam most, akkor hogyan, tehát ahhoz, hogy ténylegesen, tehát mivel tudok segíteni ahhoz, hogy a gyógyulás meg is történjen, manifestálódjon, szóljak hozzá, Istent kérjem, megáldjam, megdorgáljam, mit csinálják, és akkor így ezt mondta Isten nekem, hogy semmit, mert nem én csinálom, nem ezen múlik. Tehát egészen addig, amíg ezen gondolkozom, de mégis hogyan, mit kell csinálni, ezt csináljam, azt csinálom, ahhoz nem veszem, akkor ez, nem veszem észre, hogy ezzel nem az van, hogy én megnyugodtam, hogy én hiszek Istennek, hanem én magam próbálom megoldani. És pont ez az, hogy én elengedem, mert nem tudom megoldani. De Isten meg tudja. És aztán lehet, hogy Isten mondja, hogy figyelj, csináld ezt. Van ilyen, de különbség van a kettő között, hogy én keresem, hogy na, ez hogyan fog megtörténni. És a között, hogy azt mondom, hogy Isten, én elengedem. Ezt elengedtem. Mert ez te általad és tőled van, és te fogod ezt megoldani. És ebben van, a hitben van egy ilyen nyugalmi pozíció, hogy én elengedtem, ezt nem én fogom megoldani. De ő megfogja. És én ebben állok, hogy ő megfogja. És lehet, hogy majd ezt meg azt magam azt kell, igen, majd ő ezt mondani fogja. De ebben a küzdelemben fontos, hogy meglegyen ez a nyugalom, ez a békesség, amiben szilárdan tudunk állni. Mert az Úr küzd értünk. És körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, még gyorsan átfutok a gondolatokon, sőt, szerintem a legerejét még egyszer felolvasom. Tehát van egy háború, ami igazából a legeslegelső világháború, ami kitört, és ma is zajlik, és az embereknek a szívéért zajlik. A te szívedért, a gyermekeid szívéért, a házastársadnak a szívéért, a rokonaidnak a szívéért, a barátaidnak a szívéért, a szomszédaidnak a szívéért, és a munkatársaidnak a szívéért, stb. Amen.